Sing your songs, but not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, 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 Hosanna.
AJCJC, would you die for me? Hosanna, Hosanna, egy virágvasárnapi pillanatnál időztünk az elmúlt percekben, egészen feltámadásig haladunk a következőkben. Ez volt egy részlet a Jézus Krisztus Superstar című 1973-as Oscar-díjra jelölt amerikai musical filmből, amelyet Norman Jewison rendezett, Tim Rice, valamint Andrew Lloyd Webber azonos című rockoperájának az adaptációjaként, és most jön egy kolozsvári vonatkozás, amely azt hiszem, hogy az egész történetbe jól beírja magát, ami a Jézus Krisztus Superstar-t illeti. Jövő csütörtökön lesz majd a bemutató, és itt van velünk egy olyan figura, aki szívét, lelkét beleteszi ebbe a produkcióba, a rendező, koreográfus Novák Péter. Jó reggelt kívánok, szia!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Ha jól nézem, akkor lenne még annyi idő, hogy ez a Jézus történet még egyszer lejátszódjon. Nyilván, hogy nincsen erre szükség, ugye virágvasárnaptól egészen feltámadásig, húsvétig. Hol tart most a felkészülés, a próbák, milyen helyzet, hogyan kell akár újra gondolni dolgokat? Biztos nem kell, de azért lássuk, mit mondasz?
Hát összetett, amit kérdezel, egyrészt a színház technikai szempontból a darabban készen vagyunk, most már a technikai háttérnek kell próbálnia, és hát természetesen az énekes színészeknek, hogy a megfelelő kondíciót összeszedjék csütörtökig, és aztán inkább azt gondolom, hogy a hosszú távú előadásra azért jó időben elkészülni egy színpadra állításra, mert mint egy vendég vagyok, a fene se tudja, hogy a 20., 25., 30., 40. előadáson mi történik, meg hogy történik, hogyha ez jól el van raktározva egy előadó művészi memóriában, hogy mi a feladat, akkor az mindenféleképpen előhívható, szinte bármikor csodálatos vagy szerkezete és memóriája van a színpadi művészeknek. A másik kérdésed meg szerintem az tartalmi természetű, kétségtelen, hogy nem kell semmit újra gondolni a nagy hét történeteiből, de én annyit mindenképpen hozzátettem, hogy inkább egy passió játékot adaptáltam a színpadra, vagy úgy fogalmaznék, hogy ha jogtulajdonosok Londonból engedték volna, akkor passió musicalnek, vagy valami ilyesminek neveztem volna. Nyilván ez is túl blaszfémikus, de mégis azt gondolom, hogy a közösségi hatása ennek a műremeknek a legfontosabb, és a közösségben benne van a közönség is. Tehát a színpadon dolgozó több mint 60 ember, és az a sok kedves kolozsvári vendég, magyar, román, bármilyen hovatartozású, hiszen az előadást játsszuk, az mind arra a másfél, egész háromnegyed órára valahogy megélje a szenvedéstörténetet, és az önmagában való felszabadító érzéseket, hiszen másra tanítana minket Jézus 2000 éves története, miszerint minden nap egy halál, és minden nap egy feltámadás. És hogy egy másik világvallásból kölcsönözzek, érdemes a napunkat azzal a felelősséggel élni, mint hogy éppen az lenne az utolsó.
Húzzunk egy ilyen képzeletbeli vonalat a virágvasárnapi történésektől egészen a húsvét vasárnapiakig. Ugye jól ismerjük, évről évre megtapasztaljuk, átéljük a dolgokat, de hát van itt egy olyan vonatkozás, hogy mintha egy azon figura lenne a középpontban, Jézus, legalábbis ahogyan mi így értjük és éljük a dolgokat, viszont ez a darab maga, amely 1970-ben született, és amelyből azóta film lett, és most eljut ide Kolozsvára, valahogy minthogyha az embereket körülötte is inkább a fénybe hozná Júdást például, de akár Kajafást, vagy lehetne még sorolni. Nem csupán azok a mozzanatok jelennek meg, amelyek az övék, hanem ott figyelnek közben, történnek dolgok. Tehát, hogy ilyenként lehet értelmezni ezt a vonulatot?
Természetesen ez egy dramatizálási kérdés, és az akkor két nagyon fiatal szerző, hiszen ebben 22 éves volt Tim Rice, meg 26, valami egészen bravúros és filozófikus módon megkezdték Iskárioti Júdás rehabilitációját. Mindenkinek ajánlom figyelmébe Fabin Tamás evangélikus lelkésztisztök az Elveszett Tanítvány című nemrég megjelent tanulmánykötetét, amiben a 2000 év kultúrtörténetén vezeti keresztül a Júdás figurája az árulással, az antiszemitizmussal, és sok minden kulturális hordaléktól fennyezve kerül ki a képből, miközben van egy alapteológiai kérdés, hogy hogyha minden Isten akaratából történik, akkor az áldás is. Így aztán minden meg is bocsátható. És ez szerintem egy nagyon-nagyon erős gondolat, és ez a gondolat valahogy véletlenül bekerül a musicalbe. Nyilván a 70-es évek első felében más szempontokból az, hogy a filmben egy színbőrű fekete színészre bízzák, ezt az mind-mind hozzáadott társadalom formáló erőt kívánt lenni. És amit én előadásomban is törekszem arra, hogy két ember szoros barátságát, szövetségét mutassam meg, amiben természetesen a konfliktus ott van. Egy drámai konfliktus, hogy kinek miről kéne lemondania, kinek miként kéne másképp látnia azt, amit a másik másképp lát, tehát a szubjektív valóságoknak a találkozása, ki milyen szinten tart az életben, milyen ikertulajdonságok vannak, egy energiának, hányszor látjuk mindkét oldalát, az érve mindkét oldalát, tehát ilyen szempontból Jézus egy címszereplő, és Jézus Júdás együtt a főszereplője a darabnak. Amennyiben az akkori pápa azt tudta mondani, hogy ennek a darabnak köszönhetően több millió új keresztény nézőt nyertek, akkor azt gondolom, hogy elérte a musical a célját, de még egyszer azt hangsúlyozom, hogy szerintem a történettel való szüntelen találkozásunk, ahogy te is mondtad, hogy évről évre megéri ezt a nagy hetet, hát aki megéri. Szóval, hogy azért ennek a fajta egoista, individuális társadalomnak óriási szüksége van a saját legendáira és a saját nagy történeteire, hogy minél többször felidézzük bennük. Ez egy kicsit egy ilyen folklorálódó hatás, és hát én ugye jócskán a 400-ből és a 400-ből jössz, úgyhogy tudom, hogy mi a folklor.
Kicsit ockodik az ember, hogyha így üzenetet próbál megfogalmazni, vagy mondani valót, de azt hiszem, hogy itt most ez esetben mégiscsak van, és ezáltal is így a közönséget jobban be tudjuk vonni, mármint az ő figyelmét is, illetve amit magával visz az előadásból, nem?
Ez így van, és azt gondolom, hogy van egy nagyon erős evangéliumi üzenet, amit bármennyire is szerettek volna aztán a nikeiai zsinaton Krisztus születés után 300-ban kivenni a történetből, és ugye kanonizálni, és a négy evangélista történetére szűkíteni a Bibliát. Azért itt egy óriási üzenet van, ami benne van minden világvallásban, az pedig az, hogy javuljunk meg magunktól. Tehát a Fiú és a Szentlélek bennünk van, és a kettőnek a szövetsége elegendő kell legyen ahhoz, hogy változtassunk az életünkön, az életünk minőségén, a környezetünkkel való kapcsolatunkon, és hogy valahogy próbáljuk a szeretett nyelven sokféle dialektus beszél, de valamelyiket muszáj elsajátítanunk. És azt hiszem, hogy ez a leguniverzálisabb és legkozmikusabb üzenet ennek a történetnek.
A Rilkét is idézted, ugye korábban változtasd meg életed, hogy ezzel a...
Ez a javuljatok meg magatoktól, igen, ez egy ilyen rilkei parafrázis akkor ebből a szempontból. Egy dalsövegben szerepel egyébként a Vizenki zenekar, fantasztikus szerzője Kiss Ferenc lemezén van egy javuljatok meg mind magatoktól visszatérő refrén, és hát valóban az ember a csodában bízik, de a csoda benne van, önmagában van, és ez egy nagyon erős jézusi gondolat, vagy tőle is származtatható gondolat, de az a vége a címadó dalban is benne van, hogy Buddha, Mohamed és minden vallási vezető nagyjából egyről beszél.
Ez a csoda egyébként, ami a Jézus Krisztus szupersztár iránti érdeklődés, rajongás benned, ott van már gyerekkorodtól, és aztán jött két Júdás megformálás, aztán pedig koreográfusként is dolgoztál ezzel a művel. Ezt a csodát hogyan tudtad ezúttal átadni az ittenieknek és az ottaniaknak, mert magyarországi és erdélyi művészek is fellépnek?
Hát ez megtisztelő, hogy ezt ilyen környezetben említed, azért még csak ez a szakmánk, tehát ezt ne felejtsük el, hogy ennek van egy ilyen nagyon primer materiális vonulata is, de hát természetesen az ember igyekszik arra, hogyha ezen a síkon jól mozog, vagy jó alapanyag van a kezében, már pedig keresve se találhatnánk jobbat, akkor ennek a mentális és spirituális felzárkóztatása is megtörténjen. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy nekünk ez az életünk, és az életünk nem a premier, hanem az előtte levő 6 hét, amit együtt töltünk. És ez nem mindegy, hogy ez a 6 hét hogyan telik, és milyen módon lesz része a nagy életfilmnek, ahogy mondani szokás. Úgyhogy én általában arra törekszem, hogy valami le önképzőkörként is működjünk. Sokszor idézek íróktól, költőktől, mutatok képzőművészeti hivatkozásokat, de hát megpróbálom a történet holdudvarában levő képzelettársításokat is megosztani azokkal, akik a színpadon vannak, mert ha már így említetted, akkor a gyakorló színész, vagy korábban a táncosi karrieremből mindig bűvöltem azt, akkor nem tudom, mit csinált egy színpadon, vagy miért csinálom. Nálam minden próba egy beszélgetéssel kezdődik, összejövünk, elmondom, hogy mi fog aznak történni, miért fog történni. Tehát, hogy egy gyermeki játékon alapuló szakmát felnőtt módon űzni, talán ez az átadás átételnek a kulcsa, és hát én nagyon bízom benne, hogy jól vizsgáztam ebből a dologból a barátaim és a társulat előtt, tehát erről az inkább őket kéne, hogy egyszer megkérdezni.
Meg is fogjuk. És egyébként meg nyilván nem új keletű az együttműködésetek, hiszen itt már azért két nagy produkcióban dolgoztatok együtt, ha csak a Báthori Erzsébetet és a Figaro házasságát említjük. Hogyan jelennek meg egyébként ezek az újonnan behozott szereplők, ezek a táncosok, akik valamilyen módon, hát néma szereplők, de hogy eddig úgy nem igazán voltak részei ennek a történetnek?
Ha jól sejtem, akkor az Apokalipszis lovasaira gondolt.
Igen.
Szereplőre, hát ez egy víziónak a végterméke. Ha bele gondolunk, hogy a Jelenések könyvében megjelenő Apokalipszis lovasai, az éhínség, a fertőzés, a háború és a halál szimbolikus figurái, akkor azért azt gondolhatjuk, hogy az első három az már jócskán itt van velük. Tehát ha csak a pandémiás időszakra gondolunk, ha csak arra gondolunk, hogy a földön megtermelt javak 80%-át a 20% fogyasztja el, és ha csak arra a geopolitikai helyzetre tekintünk, amelyben honfitársaink több országban itt mindannyian benne vannak, akkor azt kell mondanom, hogy ezért vészjósló forgatókönyvek is alakulhatnak, és éppen ezért tartottam ezt fontosnak, hogy akár egyetlen egy embernek az áldozathozatala is megváltoztathatja a történetet. Milyen érdekes, hogy a Talmud is ugye erről ír, hogy aki egy embert megment, megment egy világot. Ami történt, hogy egy ember egy egész világot ment meg, és nyilván ebből a szempontból ez egy kortárs segélykiáltás a részemről, vagy egy figyelemfelkeltés, vagy egy ráirányítás erre a fókuszra, hogy milyen elképesztő felelőssége van mindannyiunknak abban, hogy a dolgok idáig fajulnak, hogy a háborús uszításra, vagy éppen a demagógiára mennyire mutatunk hajlandóságot. Fantasztikusan kidobja a darab ezeket az aktualitásokat, meg se kell írni, hogy azok, akik a előbb hallgatott Hozsanna című számban istenítenek egy vallási vezetőt, vagy egy reformert, ugyanaz a tömeg néhány nappal később, vagy néhány történettel később már megrendselni akarja és a vérét venni. Elképesztő módon manipulálhatóak vagyunk, rossz pásztorok kezében vagyunk, rossz kapitány rabja lett a jó, ahogy Shakespeare fogalmaz, és érte erőt ront béna vezetés. Nem tudom, hanyadik szonetben van mindez benne, de ezek a hívó szavak jutnak eszembe arról a geopolitikai helyzetről, amiben benne vagyunk, és ez éppen ezért szerintem még egyszer az egyéni felelősségnek a többszörös aláhúzása. Amikor elütöttem az 55 születésnapot, akkor elhatároztam, hogy nem csinálok többet olyan munkát színpadon, azon kívül, amiben nincs valamiféle erős társadalmi, környezeti harmonizációról szóló üzenet. És hát minek lenne Jézus tanítása, és mi lenne az evangélium, mint egy rendkívül erős társadalmi célú üzenet, amiben az egyén és a közösség egyaránt meg van szólítva.
És gondolom ez egy olyan történet, ahol megnézi az ember egyszer az előadást, és aztán nézze meg még egyszer, már csak a másik szereposztás miatt is, nem? Mert hogy a főszereplők többnyire le vannak.
Igen, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak örülök, hogy így fogalmaztál, hogy nem első és második szereposztás, hanem másik szereposztás. Bodor Áron, a Esti Kornél nevű rockzenekarnak a frontembere, az egyik Jézus, ami már önmagában ugye mindig egy ilyen izgalom, amikor a rockzenéből valaki beemelődik ebbe a műfajba. Emlékezzünk vissza csak mondjuk Likitár Gyula a karrierjére, annak idején az István a király kapcsán, és Petőc András, rendkívül tehetséges, 40-es éveiben járó magyarországi színész, az ő Júdás párja. De Sípos Endre és Farkas Lóránt, egyikük a Kolozsvári Magyar Opera, másik a Kolozsvári Magyar Színháznak a tagja, meg egy egészen más megközelítéssel alkalmazzák színpadra a darabot, és azt hiszem, hogy ez egy rendezői álom, vagy beteljesülés, nem tudom, minek kell ezt nevezni, de mindenféleképpen egy ilyen jó élmény, hogy két, illetve négy ennyire eltérő karakter tudja mindezt csinálni, és akkor reményeink szerint lesz majd olyan, amikor összekeverednek. Egyik a másikkal, mert ezek mind hozzáadnak ahhoz, hogy ne egy masinéria legyen a színház, hanem estéről estére egy nagy szakrális, spirituális élmény.